Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégeim Csordás Anett, a Civil Kollégium Alapítvány képzési vezetője, közösségszervezője, mentor és tréner, illetve Pillinger Zsuzsa, szintén a Civil Kollégium Alapítvány közösségszervezője, egyébként gyógypedagógiai asszisztens, aki az alapítvány nevében szülőcsoportokat kísér. A Civil Kollégium Alapítvány dolgairól szoktunk időről időre beszélgetni, mert hát ugye ez egy alulról jövő kezdeményezés, amely folyamatosan olyan ügyekért áll ki, és olyan társadalmi csoportokért, akikről valamiért ebben az országban nem megfelelően gondoskodunk, legalábbis a családok szempontjából semmiképpen sem megfelelően gondoskodunk, és hát szükség van arra, hogy legyen érdekérvényesítés. Először, ha kérhetlek titeket, az egyéni utatokat a Civil Kollégium Alapítványhoz mondjátok el, és aztán utána lássuk meg, hogy most mi is az út, mi a téma, ami miatt itt vagytok.
Üdvözlöm a hallgatókat, én Csordás Anett vagyok, ahogy bemutattál, és én egészen 2005-ig pedagógus voltam, tehát egy gyakorló pedagógus, egy iskolában tanítottam, és emellett iskolaigazgató voltam, egy alapfokú művészeti iskolát vezettem, tehát innen az oktatási szál, közoktatási vezető végzettségem van, drámapedagógus végzettségem, de mindent megtettem azért, hogy az iskola a lehető legkényelmesebb, legkomfortosabb hely legyen a gyerekeknek, és számomra ez mindig nagyon fontos volt, hogy az oktatás-nevelés az ne egy nagyon statikus, unalmas legyen a gyerekek szempontjából, hanem érdekes. És aztán 2005-ben született egy halmozott fogyatékossággal élő fiam, és ennek a kapcsán kezdtem szervezni a szülőket együtt, és aztán 5 éven keresztül az otthonápolási kampányt vittük, aminek aztán egy nagyon nagy sikere lett, hogy bevezettek 10 év után egy új szociális juttatás Magyarországon, és ebből a közösségi érdekérvényesítési tapasztalatból, közösségszervezői tapasztalatból maradt meg az én szervezői vagy módszertani munkám, és így jön össze ez a kettő, hogy most az oktatással foglalkozunk, hogy én vagyok ennek az oktatási szervezésnek a koordinátora, és emellett pedig a módszertanában is segítem és támogatom mind a közösségszervezőket, mind a különböző csoportokat.
Mondhatom azt, hogy tapasztalati szakértő vagy abból a szempontból, hogy pontosan tudod, hogy egy halmozottan hátrányos helyzetű gyereknek milyen lehetőségei vannak per pillanat Magyarországon, és egyáltalán ennek megfelelően az egész családnak, hiszen, ahogy te is mondtad, az otthonápolás az tulajdonképpen egy teljesen más életforma. Nem feltétlenül a személyes, ezzel kapcsolatos élményeidről vagy érzéseidről foglak kérdezni, mert szerintem az nagyon érezhető, hogy az ember, amikor ebbe beleáll, és elkezd ezzel menni, az azt jelenti, az nagyon erősen jelenti azt, hogy tenni akar magáért, és mindenkiért, aki ebben a helyzetben van. De mindenképp azt gondolom, hogy óriási erő és kitartás, életerő kell hozzá, hogy itt is helytállj ebbe az érdekérvényesítésbe, és közben vidd a mindennapokat is.
Így van, és másrészt meg a saját gyerekem elő, ugye most már 20 éves, tulajdonképpen végigmentem azokon a lépcsőfokokon, amivel egy olyan szülő megy végig, akinek sajátos nevelési igényű gyereke van. Tehát ilyen szempontból az oktatás nevelésbe is, ahol a nagyobb támogatási szükségletű gyerekeknek az oktatási nevelése zajlott, abba is elég komoly belátásom van, másrészt pedig 2018-ban szükségből alapítottunk egy inkluzív oktatási modellkísérletet a Holnap iskoláját, ami 5 éven keresztül működött, mivel az Eriknek sem, és más gyereknek sem volt iskola, ami hová tudott volna menni, mivel az ő szakértőjében az volt, hogy ő együtt járhatott volna egy többség iskolába, de senki nem vette föl az állapota miatt, és aztán így pedig mindenhol próbálkoztunk mindenféle alternatív iskoláknál, sőt ajánlottuk azt, hogy finanszírozzuk azt, hogy legyen asszisztens, vagy valamilyen segítő, és így sem sikerült. Nyilván egyébként érthető.
Mire alapozták azt, hogy ő járhat? Tehát mi volt az, ami ilyen képességre azt mondták, hogy ez oké, és mi az, ami miatt szerinted meg nem vették föl?
Amikor iskoláskorú lesz egy gyermek, akkor előtte, hogyha sajátos nevelési igényi van, akkor szakértői bizottság az, aki megvizsgálja és dönt arról, hogy ő hova járhat, és az Eriknek is olyan szakértői papírja volt, amellyel elvileg járhatott volna olyan iskolába, ahol sajátos nevelési igényű gyerekek járnak, de akkor még azért 12 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt azért egy kicsit másabb volt a helyzet, abban a szempontból hasonló volt, hogy ma is nagyon sok gyereknek nincsen intézmény, és tényleg számomra az volt meglepő, hogy valószínűleg is mondom, most már a másik oldalról megértem, mert nyilván ott, ahol 20-30 gyerek, meg 35 gyermek van egy osztályban, ott nyilván nagyon nehéz a pedagógusnak egyedül felvállalni azt, hogy még differenciált módon figyel egy olyan gyermekre is, akinek nagyobb támogatási szükséglete van, és most még hiába jogilag lehetőség van arra, már mondjuk akkor még, talán akkor is már volt, hogy legyen asszisztens, az még egyáltalán nem volt bejáratott dolog, és ez vezetett ahhoz, hogy én meg azt éreztem, hogy azért mégis az nem lehet, hogy ő nem tapasztalja meg a bele hasonló korú társai, hasonló sorsú társai az iskolát, és így 5 éven keresztül működtettünk egy oktatási modell kísérletet, ami inkluzív volt, ahol olyan módszertani dolgokat is megvalósítottunk, ami a mai iskolákban nincsen meg, és mi nagyon szerettük volna azt, hogyha ez egy állami intézmény lesz, de szerettünk volna iskolát alapítani, fordultunk a döntéshozókhoz, odaig jutottunk csak, hogy abba segítettek, hogy a pedagógiai programunk elkészült, de nem kaptunk semmilyen forrást ahhoz, hogy létre is jöjjön egy olyan állami iskola, amely ilyen módon inkluzív.
Zsuzsa, te kapcsolódásod, ez hol van?
A Civil Kollégium Alapítványhoz 2023, illetve 24-es tanévben kapcsolódtam, mert én akkor ebben a tanévben mentem vissza több mint 30 év után a közoktatásba. És nem egy teljes tanévet, egy fél tanévet töltöttem egy általános iskolában. Előtte viszont én a második kerületben dolgoztam a közművelődésben, és ott nekünk már egészen a 90-es évek végétől volt egy nyitott ajtó programsorozatunk, egy nyitott ajtó névre hallgató komplex művészeti fejlesztő szabadidőben, és a nyitott ajtóban érkeztek azok a gyerekek, akik halmozottan vagy súlyosan érintettek voltak. És nekem nincsen személyes érintettségem, tehát sem a családban, sem a rokonságban nincsen, viszont itt a nyitott ajtó kapcsán, amikor én ott külsősként ott voltam foglalkozásvezető, akkor ismerkedtem meg vakokkal, súlyosan sérült Down-szindrómásokkal, és tulajdonképpen a szabadidő felől közelítve képeztem aztán magamat át egy OKS képzés keretében gyógypedagógiai asszisztensnek. És ebben a 2023-24-es évben voltam egy osztálynak a segítője, gyógypedagógiai asszisztensként, és akkor jött szembe a valóság, hogy mekkora nagy szükség van arra, hogy az osztályokban legyenek segítők, akár gyógypedasszisztensek, akár pedasszisztensek, vagy hogy egyáltalán legyen egy nagyon-nagyon jó szemlélet abban, hogy az oktatás szereplői, most általános iskoláról beszélek és alsóról, tudjanak jól együtt dolgozni, úgy, mint a pedagógus, úgy, mint az iskola vezetősége, úgy, mint a szülők, a gyerekek együtt, és az úgynevezett pedagógiai munkát segítők is, mint amilyen én vagyok, illetve voltam.
Én azt gondolom, hogy eleve puska porosabb időszakba mentél vissza.
Pontosan így történt, igen.
Ez az érzésem, és arról, ahogy szofisztikáltan és diplomatikusan beszélsz, abból meg arra következtetek, hogy ez az együttműködés, a különböző szereplők együttműködése nem biztos, hogy a lehető legjobb vagy legkönnyebben megy. Mi az szerinted, ami ehhez szükséges lenne, hogy itt minden résztvevő jól érezne magát, tehát miben van szerinted hiány?
Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, hogy jól érezze magát minden szereplő, és valamennyi sikert azért el tudjunk érni. Nagyon összetett, nagyon komplex a dolog, több tényezős, én szeretek erről úgy beszélni, hogy ez igazából egy társadalmi probléma, világ probléma, de hogy alapvetően a családnak a problémája, és annak az iskolába vagy óvodába kerülő kisgyereknek a problémája, aki ezt az egészet végig fogja majd élni, és meg az aviban viszonylag könnyebb dolga van, de az iskolában már nagyon nehéz a történet. A saját tapasztalatom, meg a saját gyakorlatunk az lett, hogy minden szereplőnek el kellene vállalni egy felelősséget ebben az egész történetben, és az nagyon fontos, tehát be tudunk avatkozni mondjuk a módszertannál, be tudunk avatkozni mondjuk az iskolai eszközöknél, be tudunk avatkozni mondjuk ott, hogyha az iskola tud státuszt biztosítani a NOKSOS-nak, tehát a nevelési oktatást segítő szakembernek abban tud segíteni, de leginkább ott értünk el jó eredményeket, hogy az iskola és a szülők hogyan tudnak egymással úgy kommunikálni, hogy a gyerek érdekében a legtöbb jó dolog megtörténjen. Ez nem egyszerű folyamat. Ahol én dolgoztam, ott ez megtörtént, ennek nagyon nagy szerepe volt abban, hogy mi nyitottá tettük ezt a kérdést, felvállaltuk, és a szülők többsége is tudatosan beleállt ebbe, és tulajdonképpen a mai napig formálják ennek az iskolának a szemléletét ebben.
Majdnem biztos voltam benne, hogy a kommunikáció, mint egy óriási és fő szempont előjön. Most már egyre inkább azt látom, hogy ez a legfontosabb az életben, hogy tudunk-e úgy kommunikálni, hogy figyelni egymásra, az egymás érdekeit is szem előtt tartva beszélni a saját érdekünkről, és összehozni, tehát hogy a megoldásokat keresni, nem pedig azt, ami széttart. Azt, hogy szülőcsoportoknak segítesz, az mit jelent? Gondolnám, hogy akkor olyan értelemben te meg nagy expert vagy, aki kívülről belelát ezekbe a családokba és a dinamikákba, meg helyzetekbe.
Igen. Dinamika nagyon fontos. Tehát egy osztályban a dinamika, akár a pedagógus, akár a gyerekek között, ez nagyon fontos. De azt azért tudni kell, hogy amikor én ebből az osztályból, ebből az iskolából eljöttem, ami különben egy nagyon-nagyon jó suli, egy nagyon összetartó pedagógus közösséggel, mégis itt is volt egy csomó probléma. Én akkor, ugye véletlenek nincsenek, de akkor találkoztam a CK-nak ebből a programjával, amit az egyszer gyereknek hívunk, és én akkor találkoztam Anettel, és tulajdonképpen személyes mentorálást szerettem volna akkor kérni és kapni, és meg is kaptam, mert olyan állapotban voltam, ami nagyon nehéz volt, mert dühös voltam, elkeseredett voltam, ugyanakkor viszont tetrekész is voltam, nem volt sikerélményem, és akkor derült ki, hogy van ilyen a civil kollégium alapítványnál, hogy ők már ezt csinálják egy ideje, és lehet ehhez kapcsolódni, és ennek lehet az a formája, hogy tulajdonképpen a jó kommunikációval megtanulni mondjuk a közösségszervezést, bár nekem ebben már elég erős tapasztalatom van, mert hogy több mint 20 éve vagyok egy civil szervezetnek a vezetője, de hogy hogyan lehet a szülőkkel együtt ezt jól kommunikálva megoldani, és érdeket érvényesíteni, vagy inkább érdeket képviselni, és az iskolai időszak alatt azt tapasztaltam, hogy magunknak a pedagógusoknak sincsen igazán jó érdekérvényesítő képességük saját maguk felé, és igen, ahogy említetted, az egy nagyon nehéz időszak volt, mert akkor volt a köznevelési törvénynek úgy körülbelül a vége, és viszont nekem megvolt az a hátterem már, hogy engem segített akkor, segítettek azok a jogszabályok, amiknek én utána néztem, én ebből tudtam aztán adni a szülőknek, hogy felkészüljenek, de hozzáteszem, hogy a kommunikáció alapja az volt, hogy itt olyan szülők álltak rendelkezésre, hogy ilyen csúnyán mondjam, akik összefogtak az SNI gyerekek, és a normál fejlődésű gyerekek szülei összefogtak, és így kívántak valamit tenni a gyerekeik érdekében. Ez viszont az kellett, hogy ők elég magas érdekérvényesítő, tehát elég magas státuszú szülők legyenek, és elég jók legyenek az érdekérvényesítésben, és a kommunikációban is, és ehhez kaptak aztán konkrét segítségeket is a civil kollégium alapítványtól.
Bizony, ez mind kell, és az kell, hogy ezek a szülők magukkal húzzák, vagy kiálljanak azokért, akiknek nincsenek meg ezek a lehetőségeik, mert én is azt gondolom, hogy egy ilyen családban a mindenfajta forrás az, úgy az anyagi, mint a humán erőforrásnak meg kell lennie, plusz a személyiségben a kitartásnak, az, hogy átmegyek a falon, és közben még pénzt is tudok keresni, magammal is tudok foglalkozni, hogy ne omoljak össze. Szóval, hogy ez azért nagyon-nagyon-nagyon durva.
Én nagyon nehéz.
Úgy gondolom, hogy és azok, akiknek ez van erejük, azok esetleg tudják edukálni, kicsit magukkal húzni a többieket, akiknek meg nincs. És azért jó, én a CK-nál ezt látom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, ez a közösség szervezés, tehát, hogy azt mutatja meg, főleg az egyszer gyerek, hogyha ezt ajánlhatom, hogy erre nyugodtan keresenek rá a hallgatók, itt ugye az egy nagyon fontos, hogy valahogy azt érzi az ember, hogy nincs egyedül. Még az is, akit annyira betemet a saját nehézsége, vagy a hirtelen jött megváltozott élet, hogy azt képzeli, hogy ki se lát belőle.
Talán kiegészítve Zsuzsát, vagy megerősítve, hogy azt mondhatom, hogy nagyon sokszor, amikor van egy sajátos nevelésigényű gyermek, és azért azt tudjuk, hogy ma már az átlagos iskolákban minimum 3-6 sokszor 10, vagy valamikor még több olyan gyermek van, lehet, hogy nincs is papírja, akinek egyébként valamilyen nagyobb támogatási szükséglete van, még pedig azért nincs papírja, mert annak negatív következményei lesznek sokszor. És hogy itt az volt a nagyon klassz dolog, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a tipikus fejlődésű gyermeket nevelő szülők felismerjék azt, hogy ez az ő érdekük is, az, hogy ez a helyzet megoldódjon. Tehát itt nem arról szól egy osztályban az oktató nevelő munkának a minősége, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek megkapja azt a támogatást, hanem ugyanúgy meg kell kapnia a tehetségesnek, ugyanúgy meg kell kapnia, és hogy itt az a fontos, hogy ez egy közös érdek legyen, az, hogy ami az iskolai osztályban történik, ott mindenki egyenlően hozzáférhessen az oktatáshoz, és hogyha ez segítővel szükséges, és ugye nagyon sokszor itt az a kulcs, hogy legyen egy olyan segítő, legyen ez pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztens, vagy egy árnyékpedagógus, aki meg tudja ezt támogatni, akkor a differenciált oktatással és különböző ilyen módszertani eszközökkel a pedagógus azért képessé válik arra, hogy az osztályban a szülők támogatásával egy elégséges minőségű oktatás legyen. És hogy mi ugye ezt szerettük volna, és az egyszer gyerek programnak azért egyszer gyerek a neve, mert hogy egy gyermek egyszer gyerek csak, tehát azok a szülők, akinek most iskolás a gyermekük, azok nem tudnak várni 5-10 évet, hanem most van az az idő, az ő gyermeküknek az ideje, amiben kézzel fogható változást szeretnének.
Volt szeptember elején egy konferencia, aminek az volt a címe, hogy merre tovább, integrációs oktatás, és ez volt a felkiáltása is, ugye, hogy minden gyereknek jár a befogadó iskola. Ennek a részleteire fogunk kitérni zene és feles információk után, hiszen itt nagyon sokféle beszélgetés, kerekasztal, tapasztalatmegosztás volt, tehát lehetőség volt arra, hogy találkozzanak egymással a családok, és beszélgessenek, illetve kérjenek tanácsot, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hova jutottatok. Szóval jövünk vissza Csordás Anettal és Pillinger Zsuzsával, a Civil Kollégium Alapítvány közösség szervezői, mindketten Anett képzési vezető, mentor, tréner, Zsuzsa pedig gyógypedagógiai asszisztens, és szülőcsoportokat is kísér. Zene után folytatjuk. Maradjatok ti is.